Péter második levelének az első részében, a 16. verstől a második résznek a 3. verséig. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Eddig Isten írott igéje. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, drága mennyei édesatyánk, annyira áldunk és magasztalunk azért, hogy ma ismét együtt lehetünk. Köszönjük azokat a szent jegyeket, amelyeket előttünk állnak, és itt vannak előttünk, és emlékeztetnek arra, amit tettél értünk. Áldunk azért a lehetőségért, hogy hallhatjuk a te élő igédet. Köszönjük azt, hogy ma ezen a vasárnapon ismét téged dicsérhetünk, és téged ünnepelhetünk. Add meg, Urunk, hogy a szívünkbe teljes nyitottság legyen arra, hogy amit meghallunk, az hajlandók legyünk befogadni, és hajlandók legyünk megcselekedni. Add, hogy ezt a készséget, ezt tőled megkaphassuk. Legyél jelen a te szent lelked által. Kérünk, hogy áld meg Montit. Add neki gazdagon mindazt, amire szükségünk van. Add, hogy rajta keresztül meghallhassuk a te hangodat. És olyan életünk lehessen, amit te elterveztél. Add, hogy áldás lehessünk ezen keresztül is a világban. Így kérünk a te nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
A Péter második levelében az egyik fő téma ebben a levelben arról van szó, hogy milyen veszélyes a tév tanítók. És azt kell látni, hogy az átlag tév tanító nem hoz valami újdonságot, ami nem a Bibliából. A tév tanító hozza a Bibliát. Ő csak félre értelmezi az igét. És ő olyan dolgokat mond az igéből, amit Isten sohasem tervezett. És ez a veszély, azért a neve tév tanító, vagy hamis tanító. Mert a hamis tanító, amikor ő nyitja a Bibliát, ő úgy csavarja az igét, hogy ő tud mondani az igével, amit ő akar mondani. Ő mondja a saját véleményét, és valahogyan használja az igét arra. Azt kell látnunk, hogy a Biblia teljesen egyedi könyv. Nincs hasonló könyv a világban. Mert minden más könyv, amit létezik a világban, egy ember írta. És az az ember véleménye. A Biblia az egyetlen könyv, ami ember nem írta, hanem Isten szava ez. Persze, látjunk itt ebben az igében, hogy Isten használt embereket. És embereket az ő kezükkel írtak le dolgokat, de mindent, amit ők írtak le, az az Isten szava. Nem az a feladatunk ma délelőtt, hogy belemenjünk és nézzünk a Biblia ikletettség kérdése, hanem mi inkább akarunk látni inkább azt az oldalt, hogy ez az ikletett igé, ez az Isten igéje, mint emberek hogyan kell állni hozzá. A Spurgeon évekkel ezelőtt mondott valami nagyon érdekeset. Ő azt mondja, hogy a Biblia maga olyan, mint egy oroszlán. A mi feladatunk nem kell védeni az oroszlán egy karddal, hanem ki kell engedni az oroszlán. A gondolat az, hogy ki kell engedni kell az, hogy a Biblia véd saját maga. Amikor az ember olvassa a Biblia megfelelő alázattal, a Biblia szól. És Isten szól felénk a Biblia által. De vigyáznunk kell. És én azt látom, az a meggyőződésem, hogy amit én fogok mondani a következő 10 percben, tovább fogok beszélni, de amit mondok a következő 10 percben, esetleg a legfontosabb üzenet, amit én fogok hozni a gyülekezetnek ebben az évben. Mondom egy példa. Tegyünk fel, hogy az otthonodban ott vagyok vendégségben, és a gyerekek játszanak, vagy tegyünk fel, hogy nálunk vannak, és ott játszanak a gyerekek a Napoliban, és az egyik gyerek a játék közepén rúgja az egyik növény, ami ott van a földön, és darabokba megy. A cserep, ami benne volt a föld, megy mindenhol. És a szülő, aki ott van nálunk vendégségben, kezd kiabálni a gyerekkel. És én azt mondom, hogy nem, ebben a helyzetben nem kell fegyelmezni a gyereket. Mert ebben a helyzetben a gyerek úgy viselkedett, mint gyerek. Semmi szándék nem volt ebben, ilyesmit előfordul. Következő héten én hallom ezt a szülőt azt mondani, hogy a Monty azt tanítja, hogy soha sem kell fegyelmezni a gyerekeket, hanem kell hagyni őket csinálni, amit akarnak csinálni. Mi történt? Én azt mondom, hogy ez az ember nem helyesen értelmezte azt, amit én mondtam. Mert én mondtam valamit, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálni. Én nem egy általános dolgot mondtam, hanem ebben a helyzetben ezt kell csinálni. Ez az ember másképpen értelmezte azt, amit én mondtam. És én azt mondom, mert én tudom, hogy én mit mondom és mit gondoltam, ő helytelenül értelmezi azt, amit én mondtam. De valahogyan azt kell látni, hogy ez nagyon gyakran előfordul, amikor mi foglalkozunk az Isten igéjével. Ha itt olvasunk a 20. vers, mindennek előtt tudnatok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatából. Ahogyan nagyon sok igével, különböző teológusokkal látnak, hogy ez ezt jelenti, vagy azt jelenti. És ez az igé, ami egy alapigé, amit szeretnék mondani ma délelőtt, szinte ezzel az igével nehezen küzdünk azzal, hogy pontosan mit jelent. Mert az egyik gondolat az volt, hogy ez vonatkozik arra az időre, amikor a proféták leírták az igét. És az a gondolat az, hogy ők nem a saját gondolkodás alapján írtak le azt. De én azt látom, hogy inkább Péter, amikor beszél itt, ő azt mondja, hogy amikor mi értelmezünk az igét, akkor a mi feladatunk nem csinálni azt önkényesen, nem csinálni azt, hogy szerintem ez az igé ezt mond. Ez az én véleményem, ez a magyarázat tetszik nekem, akkor ez az igé ezt jelenti. A mi feladatunk, amikor mi olvasunk az igét, próbálni kell kideríteni, hogy Isten mit mond itt. Van két szélsőség, amikor mi beszéljünk a Biblia értelmezésről. És az egyik szélsőség az, hogy az egyháznak van a végső tekintély. És amit az egyház mond, az az igét jelentés. A másik szélsőség az, hogy amit én látom, az igé ezt mond. Én vagyok a végső tekintély. Szóval van a két szélsőség, az egyik az egyház a végső tekintély, a másik én vagyok a végső tekintély. De van egy harmadik. És a harmadik az, hogy Isten a végső tekintély. És az Isten igéje a végső tekintélye. Amikor én olvasom az igét, az én feladatom az, hogy kideríteni, hogy Isten mit üzenít. Amikor Isten a proféták és más emberek közül készítette a Bibliát, Isten minden szóval, minden versel volt, amit ő akart üzenni azon. A mi feladatunk, a Biblia olvasás, a Biblia tanulmányozásban felfedezni azt. És azért nagyon nagy felelősséggel kell vinni az igét a mi kezünkbe. Alázattal kell állni az Isten igéje előtt, és azt kell mondani, hogy nem az, amit én gondolom, hanem amit Isten mond. Nagyon fontos ez. Vannak olyan gyülekezetek, ahol azt mondnak, hogy mi nem engedjünk házi csoportok a gyülekezetben, mert a házi csoportban az van, hogy mindenki csak összegyűl, és azt mondja, hogy én azt gondolom ezt. És van egy veszély abban. Mert az igé értelmezésben nem a legfontosabb dolog, amit én gondolom, hanem amit Isten gondol. És az én feladatom kideríteni azt. Olvasom az igét. És én azt mondom, hogy hú, az egy jó gondolat, szerintem ez a jelentése. Utána olvasom öt kommentár, és mind öt kommentár ellentétesen mond, amit én gondolom. De nekem van igazam. Én azt mondom, hogy ott nagyon veszélyes helyen vagyok. Mert ott szükség van a megfelelő alázat. A legtöbb ember, aki kommentár ír, jobban ismeri az eredeti nyelveket, mint én, jobban kutatott bizonyos dolgok után, mint én. És azért én akarok figyelembe venni azt, amit olvasom itt kommentárban. De hangsúlyozom, a kommentár nem ugyanaz, mint a Biblia. A Biblia nem tévedhet, a kommentár igen. És azért szükség van az alázatra, amikor olvasom és tanulmányozom. Ebben az ige szakaszban én azt látom, hogy nagyon fontos, hogy mi alaveszünk magunkat az Isten igéje alá. Mi, mint emberek, mi nem vagyunk a végső tekintély. Nekünk nincs az a joga, se az a felhatalmazás, hogy mi tudunk kijelenteni mindenki más előtt, hogy biztos így kell értelmezni ezt az igét. De mégis alázattal tudok úgy kijelenteni, hogy a meggyőződésem Isten előtt, hogy Isten ezt akar mondani ebben az igében. De látjátok a különbség. Van egy alázat az alahoz állással, nem az, hogy én döntöm, hanem én elfogadom azt, amit Isten mond. Ha mi nem így álljunk az Isten igé elé és alá, akkor veszélyben vagyunk, hogy mi olyan leszünk, mint a tév tanítók. Lépjünk tovább. A mi feladatunk, először azt a helyes értelmezés, és megint azt mondom, hogy minden Biblia vers van egy helyes értelmezés, azt, amit Isten akart mondani azzal az igével. És csak az az egy a helyes. Bármelyik más, ami nem az Isten szándéka, az tévtanítás. És az rossz. Jó. Akkor mi hogyan tudunk megismerni Istent az ő igéje által? Remélem, hogy tudtok vetni egy ábrát, mert itt a vázlaton látjuk, hogy van egy kéz, ami fog a Biblia. És a kéz az első része az, hogy mi halljuk az igét. Ez az ábra, ami most éltünk, mutat, hogy a különböző terület, ahogy mi szerint ismeret, hogyan milyen hatnak van az. Ez angolul van, nem baj, mindjárt borítom, de a más jövőt mondjuk, ez az ábra tévtanítás. Mert egy ember készítette egy ilyen ábrát az 50-es években. De a százalékok, amit szerepel a különböző területek mellett, ő nem mondta ezeket. Ő azt mondta, hogy ha valaki hall valamit, ami marad benne egy pár nap után, nagyon kevés. Amit az ember óvas, valamilyen több marad benne, mint amit csak hall. Ha van valami, ami látható, mint egy ilyen ábra, akkor még több marad az emberben, utána ha van valami, ami mutat valami. Az iskolában, a kémia órán, amikor a tanár mutat egy művelet, hogy ha ezt rakjuk össze, akkor ez az a követ. Az jobban marad bennünk, ha ő mutatja azt, amikor csinálja, mint ha csak magyarázza. Az a gondolat, a következő, ott én sem tudok olvasni, de remélem, hogy itt van a jegyzeteimben valahol. Nem látom. A következő a közösen átbeszélni. És akkor azt mondja, hogy körbe tárgyalni. Mondom, a
százaléka mondja. De mégis azt mondjuk, hogy ha, és azért mi fontosnak tartjuk a kis csoportot. Mert mi azt tartjuk, hogy valóban egy csoportban, ahol történik a veszély, többet marad az emberben, mint csak ha hallja azt. Az utolsó előtti az, hogy mi cselekedjünk, hogy mi megteszünk valamit. Megint, ha visszamegyünk a tanteremben, a kémia órára, ha a tanár mutatja azt, akkor valahogyan megértem, de ha ott van az asztal előttem ugyanaz, és én ugyanazt csinálom, akkor sokkal jobban megtanulom azt. Az utolsó, ami itt van, az, hogy én kiállok, és én tanítok abban az anyagban. A százalékok nem, de a forma igen. És akkor azt jelenti, hogy mint lelkész, amikor én itt állok a szószéken minden vasárnap, tudomásul kell vennem azt, hogy a hálás az a leggyengebbit. És akkor az én feladatom, mint igehirdetőr, tenni olyan dolgokat, ami segít titeket, hogy az az üzenet marad benned. Hogyan tudok csinálni azt? Az egyik az, hogy használom egy képet. Remélem, hogy ez segít. Most már lehet kikapcsolni a képet. A másik, amit mi próbáljuk csinálni, az, hogy minden vasárnap, amikor az ember bejön az Isten tiszteletre, kap egy vázlatot a predikációról. A kívánságunk azért adjunk vázlatot, hogy az ember tud jegyzetelni. Ugyanígy ez igaz, aki jár iskolába. Ha az ember jár iskolába, és csak ott ül az előadás alatt, akkor nagyon kevés marad benne. De ha az ember az előadás alatt jegyzetel, sokkal többet marad benned, mint ha nem. Egy-két évvel ezelőtt tanítottam valahol, és a Filippi levelet tanítottam. Amikor tanítottam a Filippi levelet, használtam olyan jegyzeteket, amit én készítettem, amikor én hallottam tanítást a Filippi levelről 1976-ban. Én részt vettem nagyon sok előadáson 1976-ban. Van olyan, amit a mai napon én semmit nem tudok mondani, hogy mit hallottam azon az előadáson. De amit elhangzott a Filippi levél tanításban, én jegyzeteltem. És a mai napig én tudok kivenni azokat a jegyzeteket, és tudok látni azt, amit én akkor hallottam és tanultam. Ugyanez volt, amikor én Los Angelesben laktam. Én emlékszem, hogy a lelkész akkor csinált egy sorozat a Nehémiás könyvéről. És akkor ott abban a gyülekezetben, amikor a lelkész tartotta ezt a sorozat a Nehémiás könyvéről, én jegyzeteltem. És valamikor az utolsó másfél évben, én emlékszem pontosan, volt egy Nehémiás sorozat, amit mi csináltunk itt, mint Biblia tanulmányozó csoport. Azokat a jegyzeteket, amit én jegyzeteltem 80-ban, használtam akkor. Az, hogy ha mi akarunk fogni a Bibliát, mi azt fogunk látni, hogy ez az ábra, ami szinte van itt a vázlaton, van 5 dolog, amit tudunk csinálni. Az első az, hogy halljunk az igét. Ha én csak hallom az igét, én nem tudok jól fogni ezt a Bibliát. Nagyon könnyen tud kiesni a kezemből. De az, hogy itt vagy az Isten tiszteleten, és hallod az igét, az fontos. De mondom, azért van az, hogy kapunk vázlatot, hogy tudunk jegyzetelni. Hogy jobban maradjon bennünk. Én azért néha hozom valami látható dolgot,
ide a szószékre, mert az én meggyőződésem, hogy az a látható valamit, az segít abban, hogy az ember nem felejti el. Jézus az egyik legjobb, vagy a legjobb tanító volt, aki bárhol tanított. És mi azt látjunk a Jézus tanításban, hogy nagyon sok esetben ő használt egy példázatot. És abban a példázatban ő festette egy képet, ő mutatta egy történetet. A magvető példázat. A legtöbb ember így tud mondani a magvető példázatot. Milyen négyfajta föld van. Mert Jézus egy példázatban mondta ezt. És az, hogy ő példázatban mondja és tanított, az ember az jobban marad benne. Szükségünk van arra, mindnyájunkra, hogy mi halljunk az igét, és rendszeresen halljunk az igét. De a másik, amit fontos, az, hogy mi nem csak halljunk az igét, hanem mi olvassunk az igét. Az, hogy van egy idő a mi életünkben, amikor mi leüljünk, és mi olvasunk az Isten igét, és mi figyeljünk arra, hogy Isten mit üzen nekünk. Ha mi halljunk és olvasunk, akkor jobban tudunk fogni az igét. De a következőt, amit csináljunk, nem csak halljunk és olvasunk, hanem tanulmányozunk. A tanulmányozás az több, mint csak olvasni. Mert van olyan helyzetek, amikor valaki olvas az igét, és nem világos valami. Akkor szükség van arra, hogy akkor, hogy utána nézem. Hogy tanulok. Keresem egy kommentárt. Olvasom a kommentárt. Ha az nem elég, keresem egy idősebb hívő ember, aki tud segíteni engem megérteni azt az igét. A tanulmányozás. A következő. Az, hogy mi megtanuljunk az igét kívülről. A 119. Zsoltárban, 11. versben azt olvasunk, hogy szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezem ellened. Fontos, hogy mi kívülről tudjunk az igét. Mert akkor, ha mi tudjunk az igét, akkor tudunk emlékezni. Akkor tudunk használni azt. Akkor tudunk mondani, hogy ebben a nehéz helyzetben, az életemben Isten mit mond. Ha már megtanultam kívülről az igét, amit beszél arról a témáról, akkor tudom, hogy az igét mond. Mennyire szánjunk oda az időt, hogy mi úgy tanulmányozunk az igét, hogy kívülről tudjunk az igét. És úgy tudunk sokkal hatékonyabban használni azt. Így sokkal jobban ismerünk Isten gondolatai. Mert mi azt teszünk a mi szívünkbe. A másik, ami szinte a Zsoltárokban, az első Zsoltárban, az olvasom az igét, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. A szót, amit az angol fordításban használnak itt, a meditáció. Úgy lehet fordítani azt magyarra. A gondolat a meditációval, most, ahogyan többször már mondtam, a köztudatban, amikor mi gondoljunk a meditációról, mi gondoljunk a keleti különböző hitekről, és a meditáció az van, amikor az ember próbál, hogy legyen teljesen üres az esze. Amikor a Biblia beszél a meditációról, nem az a cél, hogy legyen üres az eszed, hanem az a cél, hogy legyen tele az eszed az Isten igéjével. És hogy mi átrágjunk, és mi átgondoljunk azon, amit Isten mond az ő igében. Ha mi mind ezeket csináljunk, akkor mi erősen tudunk fogni az igét. Gondoltam, hogy esetleg itt ebben a helyzetben kérem a Weber Miki segítséget, de inkább nem merek azt csinálni. De azt mondom, hogy én fogom az igét, és én mondom a Mikinek, hogy próbálja kihúzni a kezemből. Ha én csak hallom az igét és semmi mást, akkor esetleg Johanna is tudna kihúzni ezt a Bibliát az én kezemből. De ha minél több újra fogom az igét, akkor minél erősebben tartom az én kezemben, az én életemben. Úgy kell fogni az igét. A harmadik pont a vázaton, az alázatos alkalmazás. Most már megtanultunk az igét, de az kevés. Egy pár héttel ezelőtt mondtam, hogy ezt a sorozat, amit mi csináljunk, egy kicsit követjünk a Rick Warren könyve, a Széltudatos Élet. A mai téma konkrétan a 7 fejezet abban a könyvben a 22. résztől a 28. részig, ha valaki olvas, akkor azok a témák, azok a fejezet, ami érinti a mai predikációt. Ebben az egyik fejezetben, a 24. fejezetben a Rick Warren a következőt mondott, függetlenül attól, hogy mit mond a kultúra, a tradíció, a láz, a logika, vagy az érzéseink, hanem az a kérdés, hogy mit mond a Biblia. Nem elég, hogy mi csak halljunk az igét. És azt mondanak, hogy bemegy az egyik fülebe, és kijön a másikból. Hanem az a kérdés nekünk, hogy mi miután halljunk az Isten igét, mit csináljunk azon. A János 8.31-ben, ha ti megtartjatok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Nem elég hallani, hanem a következő lépés azt, hogy megtartani. Jézus sokszor az új szövetségben beszél a képmutatókról. És ő beszél itt olyan emberekről, akik hallották az igét, tudnak, hogy az igé mit mond, hogy mit kell csinálni, és a képmutató külsőleg próbál mutatni valamit esetleg, de az az igazi engedelmesség nincs benne. És a mi életünkben nem elég, hogy mi csak helyesen értelmezünk az igét. Nagyon fontos, mert én azt mondom, hogy helyes alkalmazás nem lehet helyes értelmezés nélkül. De ha csak helyes értelmezés van, az kevés. És azért a hegyi beszéd végén Jézus a következőt mondott. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építi a házat. Akkor megint látjuk, hogy Jézus mutat egy példát. mutat valamit, amit mindenki ismer, mindenki tud felfogni azt. Ő azt mondja, hogy van kétfajta építkezés, az egyik az ember, aki épít a homokra, és tudjunk azt, hogy ha valaki épít a homokra, ha nincs alap, az az építmény tönkre fog menni. De van egy másik ember, aki fog építeni a körsziklára. És amikor az ember így épül, akkor az az épület stabil lesz. Vannak képek arról az időről, amikor építettünk ezt az épületet. És akkor kiástak mély lukak a földben itt az épület alatt, és tettek bele ilyen betonkörk. És akkor utána tették a vas abba, és utána tették bele a cement abba. Jó mélyen. Most nem is látjunk az, de az a körszikla, az az alap. Ez a ház stabil lesz amiatt. Bízunk benne nagyon sok évig. De ez az igé azt mondja, hogy az az ember, aki hallja az igét, vagy a predikációban, van az olvasás keresztül, vagy a tanulmányozás keresztül, aki bemegy az igé, és utána megteszi, az az ember, akinek az élete lesz stabil. Befejezésül, amit mondtam az elején, amit nagyon fontosnak tartom, azt, hogy mi megértjünk azt, hogy a mi feladatunk az értelmezésben megtalálni azt, amit Isten mond. John Piper az egyik írásaiban a következőt mond. Egy embernek nem szabad értelmezni az igét, csak úgy, ahogyan ő akarja. Nem szabad adni a Szent Írás egy olyan jelentés, ami csak megfelel neked. Van egy igazi jelentése, ami Istentől jön a proféták által, és ez az igé jelentése. Az a reménységem, az imádságon, hogy mi tudunk helyesen értelmezni az igét, és utána alázattal helyesen alkalmazni az igét a mi életünkben. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket, hogy valóban tudjunk alázattal fogni az igét és olvasni az igét. Kérjünk, segíts minket a Szent Lélek által, hogy mi tudunk helyesen értelmezni az igét. És utána tudunk látni azt, hogy a mi életünkben, és ebben a helyzetben más tudjunk, hogy hogyan alkalmazunk. Tudjunk azt, hogy mi nem fogunk egyformán alkalmazni az igét, mint minden más ember. De ne legyen az bennünk, hogy mi kezdjünk összehasonlítani magunkat másokkal, hanem segíts minket, hogy tudunk előtted állni, és kérdezni tőled, hogy Uram, te mit vársz tőlem? És kérjünk, hogy segíts minket, miután látjunk azt, hogy tudunk megtenni azt. Kérjünk a te segítségedet ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.